akkor Benit szeretném kérni, hogy gyere, és oszd meg velünk azt az üzenetet, amit Isten a szívedre helyezett. Tapsoljuk meg Benit, ha már így itt vagyunk pár.
Szupi, nagyon, nagyon szuperek vagytok, köszönöm a dicsőítést, és nagyon jó veletek együtt lenni ilyen formában is. Köszönöm, Gergő, szupi vagy. Köszönöm. És remélem, hogy jól vagytok, ugye képernyők előtt, és nagyon várom azt az időpontot, amikor valamilyen megoldást találunk arra, hogy személyesen is találkozzunk, de addig, amíg nem találkozunk személyesen. Szeretnék felolvasni egy részt a Bibliából, ahogy szoktam, és köszönöm az önkéntes csapatunknak, és mindenkinek, aki hétközben fáradozik, és vasárnap is azon, hogy legyen egyáltalán Isten tiszteletünk, mert ez nagyszerű dolog. Nekem nagyon tetszik, hogy a tanítványok, amikor Jézus elhagyta őket, nem hagyta el őket, de meghalt, úgyhogy felment a mennyben, akkor összejöttek a templomba és házanként, és azt hiszem, hogy vannak időszakok, amikor vannak a házak, vannak időszakok, amikor vannak a templomok, most jelen helyzetben vannak az otthonok, de azt mondja rólunk az Efézusi levél, hogy mindannyian Isten temploma vagyunk. Nem elbagatelizálni akarom azt, hogy nem hiányzik az, hogy összegyűjjünk, vagy nem hiányzik az, hogy együtt legyünk, de nagyon érzem a fontosságát annak, hogy ne értékeld alul önmagadat, hogy mekkora szereped van az egyházban, mekkora szereped van Krisztus testeként, ugyanis te vagy az, te vagy a templom, miattad volt jó akkor is, amikor összejöttünk az átriumban, nem azért, mert az átriumban voltunk, hanem mert te ott voltál, mert mi ott voltunk. És Isten tudott közöttünk dolgozni és bennünk. Hadd olvassam fel a kezdő igémet a Lukács evangéliumából, közben nézem a jegyzetemet is, hogy ne csúszok el. Lukács evangélium a 19. rész. Egy nagyszerű rész, hogyha van Bibliád otthon, akkor nyisd ki, vagy ne a Facebookot böngészd most, hanem olvasd velem együtt az igét. Lukács 19, én az egyszerű fordításból olvasom. A 9. verstől, majd hogy miért a 9-től, azt elmondom. Jézus erre így válaszolt, tehát van egy beszélgetés, amire válaszolt. Ma érkezett meg az üdvösség ehhez a családhoz, mivel Zákeus is igazán Ábrahám fia lett, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket. Amikor a jelenlevők Jézusra figyeltek, ő még hozzáfűzött egy példázatot is az előbbiekhez. Ugyanis Jeruzsálem közelében voltak, és az emberek azt várták, hogy Isten királyi uralma hamarosan látható módon megjelenik. Azt mondta egy főrangú ember, újra hangsúlyozom, ezt mondta, mármint Jézus, egy főrangú ember egy távoli országba akart utazni, hogy ott királlyá koronázzák, és azután visszatérjen. Elutazása előtt magához hívatta 10 rabszolgáját. Mindegyiküknek adott egy-egy zacskó ezüstpénzt, és megbízta őket, gazdálkodjatok ezzel a pénzzel, amíg vissza nem érkezem. A honfitársai azonban gyűlölték ezt a főrangú vezetőt, ezért követséget küldtek utána, és megüzenték, nem akarjuk, hogy te uralkodj rajtunk. Ezután a főrangú ember valóban királlyá koronázták, majd visszatért a saját országába, ekkor maga elé hívatta rabszolgáit, akiknek a pénzt adta, és megkérdezte tőlük, milyen haszonnal forgatták, amit rájuk bízott. Jött az első rabszolga, és beszámolt. Uram, a rám bízott pénzet 10-szeres haszonnal forgattam meg. Az úr megdicsérte, jól van, derék szolgám, mivel jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, 10 város bízok rád ezután, 10 város bízok rád, hogy azokat kormányozd. Ezután jött a második szolga. Uram, a rám bízott pénzedet 5-szörös haszonnal forgattam. Ennek az úr azt mondta, te pedig 5 várost fogsz kormányozni. Ekkor jött a harmadik, és ezt mondta, uram, itt a pénzed, amit rám bíztál. Egy kendőbe kötöttem, és félretettem. Féltem tőled, mert szigorú és kemény vagy. Azt is elveszed, amit nem te fektettél be. Azt is learatod, amit nem te vetettél. Az úr erre így válaszolt. A saját szavaid alapján ítélek meg, te gonosz szolga. Úgy gondoltad, hogy szigorú vagyok, elveszem azt is, amit nem én fektettem be, és azt is learatom, amit nem én vetettem. Akkor miért nem fektetted be a pénzemet, hogy amikor visszajövök, kamatosul kapjam vissza? Azután szólt az ott álló szolgáknak, vegyétek el tőle még azt az egy zacskó pénzt is, és adjátok oda annak, aki 10-szeres haszonra tett szert. Erre azok így válaszoltak, de urunk, annak már 10 zacskó pénze van. Az úr így felelt, mondom nektek, akinek van, az még többet kap. Akinek azonban nincs, attól még azt is elveszik, ami eddig volt. Most pedig hozzátok elém azokat, akik az ellenségeimet, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, és öljétek meg őket itt előttem. Hát, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kontextus adjak ennek a történetnek. Ugye ez egy példázat. Jézus szeretett sarkítani szerintem, csak én mondom lábjegyzetben, de ez egy nagyon sarkos történet arról, hogy hogyan működik Isten királysága. Szoktuk énekelni azt, hogy fejjel lefelé működnek a dolgok, mert amikor a térdeimben vagyok, akkor vagyok a mennyben, amikor pedig, nem is tudom, hogy van tovább a dalszöveg, de hogy amikor, mindegy, fejjel lefelé működik. Onnan is kiderül, hogy miért működik fejjel lefelé Isten királysága, mert azt mondja Jézus, hogy ha én szolgáltam mindenkit, akkor nektek is szolgálatok kell mindenkit. De van itt egy kontextus, van egy ember, aki kiváltja ezt a beszélgetést. Az ő neve pedig Zákeus. Zákeus, aki tudjuk a történetét, vagy ha nem tudjuk, akkor elmondom pár szóba, aki egy, nem mondom, hogy nagyon fehér ember lett volna, mert nem élt úgy, hogy adóhatóságilag az teljesen normális legyen, hanem nagyon feketén élte az életét, mert adószedő volt és adócsaló. Úgyhogy gondolta, hogy amit én érzek az ő szívében, hogy azért kíváncsi arra a Jézusra, mert van valami útmutatásra szükségem az életemben. Látjuk azt, hogy az előtte levő versekben, hogy alacsony volt, úgy gondolta, hogy semmi esélye. Viszont nagyon érdekes, amit Jézus tett ezek után. Jézus nem mondta azt, hogy keresétek meg Zákeust, nem mondott semmit, hanem ő megtalálta a tömegben azt, aki őt keresi. És itt az első pont, amit szeretnék nektek mondani, hogy Jézus mindig megtalálja azt az embert, aki keresi. Az első dolog, ami nekünk a felelősségünk az, hogy keressük-e őt. Keressük-e azokat a megoldásokat, amik tőle jönnek. Én hiszem, hogy Zákeus egy megoldásra vágyott. Valamire vágyott, amit tudta, hogy csak Jézustól kaphat meg. Ezért Jézus azt mondta neki, hogy gyere le a fáról, amire felmásztál, látlak téged, észrevettelek, és tudom, hogy ki vagy, és nálad szeretnék vacsorázni, veled szeretnék enni. Na most ez nálam kiborítja a bilit. Azért borítja ki a bilit, mert hogy manapság nagyon érzékeny az igazságérzetünk. Nagyon picik a határok, nagyon vékonyak a vonalak, amik mentén lehet élni, erkölcsileg vagy akárhogy. És Zákeushoz bemegy Jézus, aki adócsaló volt, aki igazából, hogy mondjam, leült egy lopott asztalhoz valószínű, vagy egy elcsalt asztalhoz, leült megenni az elcsalt birkát, és meginni az elcsalt bort. Jézus. És utána meg is kérdezik a farizeusok, hogy mi a csodát művelsz? Hát nem lehetsz együtt bűnösökkel. Az érdekes dolog az, hogy Jézus tudta azt, hogy amikor Isten királysága megérkezik erre a földre, akkor az nem az Isten királyságára lesz hatással, hanem Isten királysága lesz hatással a földre. És Jézus Isten királyságát képviselte. Te ma Isten királyságát képviseled, vagy képviselheted? Az üzenetem végén szeretnék lehetőséget adni, hogy elmondhass magadról, hogy igen, én Isten királyságát képviselem. És amire kiukad Jézus Zákeussal való történetben, hogy ma érkezett meg az üdvösség ehhez a családhoz, mert Zákeus Ábrahám fia lett, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentsen. Tovább megy a történet, mert kérdezgetnek az emberek, és Jézus nagyon jól olvasta az emberi gondolatokat, és tovább megy, és elmondja ezt a történetet, amit ki szeretnék fejteni nektek. A harmadik szolga az, akivel én nem tudtam semmit kezdeni nagyon sokáig, és még most is sok kérdőjel van a fejemben, de mégis van egy üzenet, amit ez a harmadik szolga tartalmaz, ami szerintem ránk emberekre nagyon igaz. Hajlamosak vagyunk úgy élni az életünket, mint a harmadik szolga. Én nagyon. Ha hozzád nem szól ez az üzenet, akkor hozzám szól, de akkor magamnak prédikálok. Az is rendben van, mert nekem is szükségem van az igére. De én hiszem, hogy az igének a minden szava szól. Úgyhogy menjél, Atyám, kérlek, hogy te legyél az, aki megnyitod a Bibliát most előttünk ebben a maradék 10 percben, és szólsz a szívünkhöz azzal kapcsolatban, hogy milyen reménységünk van, milyen talentünk van a kezünkben, hogyan nézünk az életünkre. Kérlek, nyisd meg a számot, nyisd meg az igét, és bárki nézi majd utólag, vagy akár most élőben, azt tudjon a saját életére hozni olyan döntést, olyan gondolatokat levonni, ami megváltoztatja örökre az életét. És imádkozom, hogy bárki hallja ezt az üzenetet, soha többé ne legyen ugyanaz az ember, aki eddig volt. És dicsőjön meg a te nevedben, mert nem a miénk a dicsőség, hanem a tiéd. Amen. 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 Szóval, adott egy úr, aki nem mondja a Biblia teljesen, hogy utalnak rá, hogy ő egy gonosz szolga volt, és nem szerették, de nem láttam azt, hogy így, hogy tényleg gonosz lenne. De azt mondja, hogy rábíz, megbíz embereket, akik hátat fordítanak neki, és puccsat indítanak a háta mögött. Az egy dolog. Ilyet látunk sokat sajnos a mai világban. Viszont három embert kinevez, és azt mondja, hogy látok benned valamit, és adok neked egy felelősséget a kezedbe. Isten királysága ezért működik fejjel lefelé. Mert nem a miénkkel dolgozunk, mégis úgy kell belevánnunk, mint a miénk. Nem nálunk van az igazság, de mégis nekünk kell továbbadni az igazságot. Nem mi csináljuk a lényegi munkát, de mégis nélkülünk nem megy a munka. Mármint megy, most nem akarok belemenni teológiailag, megy a munka nélkülünk is, de mégis Isten elhatározta, hogy embereket használ arra, hogy az örömüzenetet hirdesse az egész világon. És azt mondja a harmadik szolga, hogy nekem nincs semmi. Úgyhogy inkább elásom azt, amit az Uramtól kaptam, hogy amikor visszajön, majd odaadom, de én ezzel nem tudok kezdeni semmit. A kérdés, hogy van-e reménység a szívedben, amit továbbadhatsz? Van-e reménység a szívedben, amit továbbadhatsz? Hogy miért a reménységgel élek? Sok beszélgetésem van mostanában, hál' Istennek lehet most már kávézókba beülni, beszélgetni, persze másfél méter, mintha mindenki tartaná, úgy beszélgetünk, és valójában tartjuk, csak fizikailag ez nem látszik, de azért igyekszünk rá. Nekem mókás ez az egész történet, de az nem mókás, és annak örülök, hogy nagyon kevés a betegségek száma Magyarországon. És én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy egyrészt Isten adott bölcsességet a vezetőknek, és Isten megőriz bennünket a betegségnek ettől a formájától, és imádkozunk továbbra is, hogy ez így legyen. De kell, hogy legyen reménység most a szívünkben, főleg hívőknek, akik nézzük együtt ezt a videóüzenetet velem, akik hallgatjátok ezt, nagyon sok emberrel beszélgetek, aki azt mondja, hogy igazából nem tudok mit továbbadni az embereknek. És akkor rájöttem arra, hogy wow, lehet, hogy vissza kellene térni az alapokhoz. Mert azt mondta Jézus, hogy hagyok itt nektek valamit, egy reménységet. Azt a reménységet, hogy Isten országa elérhető mindenki számára, és hogy üdvösségünk lehet. Mégis hajlamosak vagyunk ezzel a reménységgel úgy bánni, hogy igazából ez nekem nincs. Mert nem látom az adott területet, ahol szolgálnom kell, nem látom az adott területet, ahol dolgoznom kell, nincs még meg a feleségem, nincs még meg a barátnőm, nincs meg ez, nincs meg az, nincs meg az. Igazából nincsen semmi, úgyhogy nem is kezdek a dolgaimmal semmit, mivel nincsen semmi. És aztán megy az idő, hónapok és évek telnek el, és abban az állapotban éljük le az életünket, hogy igazából nincsen semmi. Hadd mondjak el valamit a gyülekezetnek a működéséről. Állok egy színpadon, vannak körülöttem fények, vannak körülöttem emberek, akik dolgoznak ezért az üzenetért, dolgoznak ezért a közösségért, de igazából soha nem mondtam nekik, hogy dolgozzanak ezért, és egyikőjüket sem birtoklom, mégis velük dolgozom, és együtt megalkotunk valami nagyon-nagyon nagyszerű dolgot, és hiszem, hogy ez sok ember életére lesz hatással, de ez nem az enyém, és csak nem is egy gyülekezeté. Hanem valahogyan Isten úgy adja össze az egészet, hogy egymásra vagyunk utalva. Egymásra vagyunk utalva, és az egymásra utaltság nélkül nem létezik. Nem létezik az isteni munka. Ez a szolga rá volt utalva az urára, hogy adjon neki úgymond egy, hogy szokták hívni, egy befektetést. Ma mindenki ezt keres, befektetőket keres, mindenki, aki vállalkozásba kezd. Hogy adjon neki egy befektetést, és megkapta a befektetést. Ott volt a kezében a befektetés. Lehet, hogy nem 10 arany, lehet, hogy csak 5-öt adott, ugye? Vagy hogy van? Nem is. A legutolsó, a keveset adott. Azt mondja, hogy... egy zacskó ezüstpénzt. És aztán abból derül ki, hogy mennyi volt ez az ezüstpénz, amikor számon kéri őket. Talán nem is annyira lényege. A másik evangéliumban kifejti azt, hogy pontosan azt hiszem, hogy 5, 10 és 1. Ez is pénz, talán. És itt is talán megtévesztő lehet, hogy de hát ő kevesebbet kapott. Ő neki nem volt annyi. Aki 10 ezüstöt kapott, az persze, hogy 20-at csinál belőle. Aki 5-öt, az persze, hogy 10-et csinál belőle. Aki 1-et, most 2-t csináljon belőle. Az már nem annyira szexi a mai világban. Hát csak a dupláját. Csak a dupláját csinálta végül is. Nem számít, csak a dupláját el tudtam volna érni. És nagyon érdekes, hogy azt gondolnánk, és ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, amit meg kell értsünk, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy de hát nekem nincsen semmi, csak ide jövök és felrakom azt a kamerát az állványra, vagy csak leülök egy emberrel beszélgetni a héten. Csak ennyit tudok adni. Hadd mondjam el, hogy ez a csak ennyi a szorzónál nem számít. És hadd mondjam el, hogy a csak ennyi azt Istentől kaptad. És ezért nagyon nehéz ezzel élnünk, mert érezhetjük úgy, hogy de hát csak egy emberrel ültem le beszélgetni, az végül is olyan sokat nem oszt, nem szoroz. De hát csak egy pici dolgot csináltam meg, az olyan dolgot, és még úgy is tűnhet, hogy egyébként Isten visszakéri tőlünk ezt a dolgot. Mert hogy igazából a végeredményt visszakérte, azt mondta, hogy gyere és mutasd meg, mennyit szedtél, mennyit kereskedtél rajta, mi az a dolog, amit te elértél ezzel. És oda jönnek és oda rakja a tizet, az ötöt, az egyet. Úgy tűnhet, mintha Isten visszakérné tőlünk a dolgokat. Ábrahám, akiről Jézus példálózik itt, hogy Ábrahám fia lehet, hadd olvassak fel nektek valamit. És mivel Balázsra beszélgetünk arról, hogy miről fogok beszélni, ezért ugyanazt az igét fogom felolvasni nektek. A mai nap lehet, hogy csak erről az igéről szól. Azt mondja, hogy ebből láthatjátok, hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be az írás, amit az írás mond. Ábrahám hitt Istennek és bízott benne. Ennek a hitnek és bizalomnak az alapján Isten pedig elfogadta Ábrahámot, és barátjának nevezte őt. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, mert hogy tudjátok, amikor azt kérdezzük, hogy nekem nincs, akkor igazából leírtam egy pár gondolatot, ami egy csapda lehet. Amikor azt mondod, hogy hát ez a munka igazából, ez nem az én munkám, akkor az az igazság, hogy te valaki másnak a munkáját éled, vagy valaki más éli a te munkádat. Amikor azt mondod, hogy hát ez a párkapcsolat, ez nem igazán az én ház lelkemnek való, akkor hadd mondjam el, hogy valaki más párkapcsolatát éled, nem a sajátodat. Amikor valaki belemegy az elhívás kérdésébe, és azt mondja, hogy hát igazából csinálom ezt, de amúgy egyáltalán nincs hozzá semmilyen döntés a szívemben, akkor hadd mondjam el, hogy valaki másnak a helyét foglalod. Mert a legjobb dolog az, amit Ábrahám tett, hogy ő hitt Istennek, és ő megtette azt, amit ő tudott tenni, amit tőle kért Isten. Tőled mit kér Isten ma? Mit kér Isten ma? És hadd mondjam el, tovább azt mondja, hogy látjátok tehát, hogy az ember tetteit teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges. Ma a keresztény életben, nagyon fontos ez a hívő életben, hogy ne csak dicsőítsünk. Nagyon jó otthon négy fal között dicsőíteni, de ennek a nemzetnek ma reménységre van szüksége. Ennek a nemzetnek és nekünk egymásnak is reménységre van szükségünk. Szüksége van valakinek arra, hogy felhívja a figyelmet, hogy mi az alap. Mi az alap? Mi az alap Istennel? Amikor egy túrán voltam az XCC-n, vagy az XCC túrán, nagyon ajánlom mindenkinek, akkor voltunk a csapatban, 9-en voltunk, és amikor sétáltunk, egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes. Én hegymenetben nagyon-nagyon rossz voltam. Síkterepen egész jól viseltem a dolgokat, de soha nem egy ember vezetett végig. A reménység valami ilyesmi, egy csapaton belül, egy munkahelyen belül, egy családon belül, hogy sokszor csak egy ember képviseli a reménységet. De szeretném azt, hogy mi egyénenként képviseljük a reménységet. Egyénenként a családodban te képviseled a reményt. És valószínű, hogy amikor neked elfogy ez az állapot, valaki más föl fog állni melletted, és azt mondja, hogy figyelj, itt vagyok, együtt megyünk tovább, együtt vagyunk benne, és együtt fogunk végigmenni ezen. Szükség van ezekre a szavakra, ezekre a mondatokra, főleg akkor, amikor állások százai zuhannak be, csomó vállalkozás csődöl be. Egy csomó embernek az álma, amit még csak idén kezdett volna el, az igazából szüneteltetve van és jegeltetve van, meghatározatlan ideig. Igazából sok dolog, sokkal több a kérdőjel, mint a válasz, de pont ezért hiszem azt, hogy a hit és a cselekedetek pont most kellene, hogy meglátszódjanak, hogy a gyülekezet ma lesz erősebb, mint eddig volt. A gyülekezetünknek fontosabb az, hogy erősebben hirdesse a reményt, mint valaha bármikor, akkor is, ha nem látjuk. Van-e olyan remény a szívedben, ami mondjuk Pál apostolnak volt, vagy Ábrahámnak volt, amivel meghalnál? Ami még csak be sem telik ezen a világon. Elége az a reménység. Már bocsánat, hogy ezt mondom, mert későbbiekből meglátni fogod, amit fel akarok olvasni az igéből, hogy elége az a reménység. Azt mondja, 1 Korintus 15, ha csak erre a földi életre nézve lenne a reménységünk Krisztusban, akkor minden embernél szánalmasabbak lennék. Muszáj, hogy a reménységünk tovább lásson ezen a földi perspektívánál, és teljesen mindegy, hogy az átriumban gyűlünk össze, vagy hol, vagy hogyan dicsőjtünk, hogyan éneklünk, teljesen mindegy. A reménység sokkal fontosabb, mert ezzel életet adsz másik embernek, elvesz egy olyan magot, ami fel tud nőni, és lehet, hogy azt gondolod, hogy nincsen reménységed, de hited van. A hited pedig az, hogy megvallhatod azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ha pedig megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, akkor azt mondta, hogy segíteni fog neked. Ha pedig segít neked, az már tett lesz. Abból látni fogod, hogy lesz erőt tenni. Ha lesz erőt tenni, azt látni fogják mások. Ergo a hited elvitt téged oda, hogy reménykedj, a remény elvisz oda, hogy cselekedj, a cselekedetekből pedig az jön ki, hogy emberek látni fogják Istent. Látni fogják Isten, és látni fogják ebben az énséges időben is azt, hogy Isten működik. Mert tettek nélkül a hit halott, ezt írja a Jakab. Muszáj tenni, találd meg azt a pontot most, ahol tenni tudsz. Találd meg azt a reményt a szívedben, ami igazából nem fogy el, és ez a remény nem lehet más. Nem lehet az elhívásodban reménykedni. Nem lehet abban reménykedni, hogy majd Isten meg fog áldani. Isten már megáldott. Nem lehet abban reménykedni, hogy majd lesz feleségem, és akkor rendben lesz minden. Vagy ha így leszek anyagilag, akkor rendben lesz minden. Vagy ha ez lesz, vagy az lesz. Egyetlen egy reménységünk van, ami nem csak erre a földre szól, hanem végigvisz bennünket. A kérdés az, hogy megtartjuk-e a hitet. Pál apostol úgy beszél róla, most nem olvasom föl, de... Azt mondja, a hitet megharcoltam, a futásomat végigfutottam, ezt már az életem vége felé mondja. A kérdés az az, hogy amikor a reménységre gondolsz, harcolsz-e érte? Lehet, hogy te leszel az egyetlen, ahogy mondtam, a sétán is. Voltunk ott 9-en, és mindig egy ember volt az, aki tartotta a csapatban a lelket. Annyira jó volt látni, hogy ez így csak így kifort magától, nem is nagyon jelölgettünk ki senki felelőst, csak kifort magától, hogy egy ember mindig volt, aki azt mondta, hogy figyeljetek, Benni lemaradt, álljunk meg, várjunk be. Figyeljetek, Benni lemaradt. Na jó, nem mindig ez volt. De a lényeg, hogy mindig figyelt egy ember arra, hogy hol vagyunk, mindig figyelt arra egy ember, hogy tovább megyünk, mindig figyelt arra egy ember, hogy elhangozzon az a mondat, hogy együtt képesek vagyunk, mindig figyelt egy ember arra, hogy most álljunk meg, együnk egyet, mi legyen. És ezt hiszem, hogy Isten szelleme ez tökéletesen mintázza a gyülekezetben is, hogy nem kell, hogy egy kimagasló vezető legyen, aki megmondja, hogy mi az A, mi a B, mi a C. Mert ebben a csapatban azt tetszett a legjobban, hogy férfiak voltunk ott, macsó férfiak, jóképűek voltunk mindannyian, erősek voltunk mindannyian, bátrak voltak mindannyian, de mégis hagytuk egymást érvényesülni. És sokszor ez a legnehezebb, hogy amikor hagyjuk egymás reménységét érvényesülni, hogy amikor valaki azt mondja, hogy emberek, már annyira várom, hogy mondjuk újra találkozunk, akkor ne azt mondjuk, hogy amikor azt mondja, hogy emberek, már annyira várom, hogy elkezdjük mondjuk egy új területet a gyülekezetünkben, egy új területet a munkámban, és lehet bármi igazából. Én annak örültem nagyon, hogy amikor építjük ezt a közösségi teret, jó páran mondták azt, hogy hát igazából miért ne jönnék be, amúgy sincsen munkám, igaz, hogy nem kapok érte pénzt, itt vagyok, segítek, legalább befejezzük hamarabb. És tudjátok mind, ezek az emberek learatják tízszeresét annak, amit belevetettek ebben, és én ezt hiszem azért, mert vissza fog jönni Isten, és azt kérdezi tőle egyik nap, hogy te mit tettél, amikor mindenki más aludt? Te mit tettél, amikor mindenki más befordult? Te mit tettél akkor, amikor mindenki más feladta. Azt tudod mondani, hogy itt voltam. Itt voltam, és tettem. És most a tettekre van szükség. Hiszem azt, hogy tettekre. Más embereknek annyit mondani, hogy minden rendben lesz. Más embereknek azt mondani, hogy figyelj, lehet, hogy itt az ideje, hogy imádkozz. Nem azt mondani, hogy Krisztus szeret, mert Krisztus nagyon szeret, és Isten a szeretet, és Isten nagyon szeret téged, mert Isten a szeretet, és Isten szeretet a teljesen betölt téged, és a teljesen betölt kiűzi a félelmet. Nyilván ezeket majd megtudja az illető, amikor megtapasztalja, de elég néha annyit mondani, hogy figyelj, mi lenne, csak imádkoznál egyet. Tudod mi? Mi lenne, ha én imádkoznék, érted? Rendben van, nem kell semmit csinálni. Most itt imádkozom, érted? Legyenek tetteink, amik megmutatják a hitünket, hogy ez még mindig Jézus Krisztusban van. Ugyanis azt akarta, hogy a népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges az a titkos igazság, amely Izraelen kívüli nemzetekre is vonatkozik. Ez a titok pedig az, hogy Krisztus bennetek lakozik, ő, ami dicsőséges reménységünk. Krisztus azonban úgy uralkodik, Isten családja felett, mint a fiú, Isten családjának tagjai pedig mi vagyunk. De csak akkor, ha mindvégig megőrizzük az Istenbe vetett örömteli bizalmunkat és a reménységünkkel való dicsekvést. Hadd olvassam fel megint, mert azt hiszem, hogy már befejezi Pál a mondatot, amikor kimondja a reménység szót, de azt mondja, illetve megint, látjátok? Nem is Pál írta a zsidókhoz írt levelet, állítólag. De megint azt mondom, hogy Pál írta. Ezek a szokások, amiket néha ki kell törölni magamban. Szóval a zsidókhoz írt levél azt mondja, Krisztus azonban úgy uralkodik Isten családja felett, mint a fiú. Isten családjának tagjai pedig mi vagyunk. Te és én. Vagy ha nem vagy még a család tagja, akkor ma lehetsz. De csak akkor, ha mindvégig megőrizzük az Istenbe vetett örömteli bizalmunkat és a reménységünkkel való dicsekvést. Dicsekedni a reménységgel, dicsekedni azzal, hogy nekünk van egy Istenünk, dicsekedni akkor is, amikor bolondnak néznek ezért, dicsekedni akkor is, amikor semmi nem mondja azt, hogy meg fog változni, sőt, lehet, hogy el kell engedned, és azt mondja Isten, hogy add vissza azt a tizet, és add vissza azt is, amit kerestél vele. Mert Ábrahámnál ez történt, azt mondta, hogy figyelj, adtam neked egy fiút, végre, 60 évesen, amikor már a férfiaknál elég nagy problémák vannak. Azt írja a Sáráról, azt írja a Biblia, hogy kiszáradt az ő nőiessége. Nem volt semmi esély arra, hogy gyermekük legyen. És megkapta. Csodálva határos módon Ábrahámnak lett gyermeke, és Sárának közös gyermeke. Ez egy csoda. És azt mondja Isten, hogy jó, akkor áldozd fel a fiadat. Közben ott van az ígéret, hogy olyan sokan lesznek ebből az egy fiúból, mint a tenger fövénye, a homok, megszámlálhatatlan. De hát a feláldozom, hogy lenne annyi? Fogalmam sincs. És tudjátok, énekeljük azt a dalt, amikor velem vagy a tűzben, Sidrák, Misák és Abednékó. Azt mondták, hogy képesek vagyunk meghalni. Mi tudjuk a történet végét, de ők nem tudták a történet végét. Ők azt mondták, hogy ja, hogy imádni kell az idegen Istent. Nem imádom, mert van egy reménységem a saját Istenemről. Hát akkor meghalok. Ábrahám, hát akkor a fiamat elvesztem. Pál apostol, akinek egy csomószor kijelenti Isten, hogy hajótörés fog szenvedni, hogy meg fognak kövezni, azt mondja, hogy hát jó, hát akkor hajótörés szenvedek. Az az igazság, hogy Isten nem könnyíti meg az életet olyan szempontból, hogy a hitünket edzeni kell. A hitünket edzeni kell. Az egyetlen dolog az, amit ránk bíz Isten, hogy a hitünket edzünk. Mert ezzel kapcsolódunk hozzá. A kérdés az az, hogy ma van-e hited? Megmaradt-e a reménységed? Olvasod-e úgy a Bibliát, hogyha nem is a Földön lesz meg, akkor is elég nekem. Akkor is elég nekem. Amit mondtam pár hónappal ezelőtt, amikor egy pár bizonyságot tett, egy amerikai pár és a kislányuknak egy gyógyíthatatlan betegsége volt, akkor az anyuka azt mondta, hogy ha a kislányom táncolni fog és énekelni, annak úgy fogok örülni, hogy az se baj, hogyha az már csak a mennyországban lesz. Az se baj, hogyha már csak a mennyországban énekelek együtt a lányommal, és táncolok együtt a lányommal, akinek mozgáskoordinációi voltak és beszédzavarai ezen a földön. Van-e olyan reménység a szívedben, amiért meghalnál és amivel meghalnál? Legyen ez ma egy elhatározás, hogy nekem van egy reménységem, bennem él Krisztus, aki az enyém. Mennem én a Szent Szellem, aki irányít engem, aki vezet engem. És tudjátok, a hívő embernek az élete az nem olyan, hogy soha nem vétkezik. Azt mondja a Biblia, hogy elesik az igaz. Hétszer is, de felsegíti Isten nyolcadjára. Vagy valahogy így. Keresétek ki a Bibliát. Olvassátok a Bibliát. Én nagyon szeretem olvasni a Bibliát, és általában csak a tartalomra emlékszem, arra nem, hogy hol van megírva. Úgyhogy néha órákat töltök el azzal, hogy megtaláljam azt az egy kis Biblia idézetet, és sokszor pedig nem találom. Na, a lényeg a lényeg. Szeretnék imádkozni, értetek? Szeretnék imádkozni mindenkiért, aki majd megnézi ezt a videót. Szeretném azt, hogy a reménység a szívedben most legyen igazán élő, amikor pont az ellenkezőjét mondja a világ. Szeretném azt, hogy mi hívők, először imádkozunk magunkért, mint hívők, és aztán pedig szeretnék imádkozni azért, hogyha soha nem hoztál döntést Isten mellett, akkor hozd döntést. Mennyi, atyám, imádkozom mindenkiért, aki nézi ezt az üzenetet. Imádkozom azért, hogy van egy reménységünk tőled. Van egy reménységünk tőled. Krisztusban, ami azt mondja, hogy bármi vár a világon benneteket, bármilyen nyomorúság, járványok, földrengés, háborúk, bármi, te adod a te békességedet, és adod a te örömödet, ami a mennyből jön, és adod a Szent Szellemet, ami velünk van, minden nap, a világ végéig. Szeretnék imádkozni minden olyan emberén, aki meg van fáradva a hitében és a reménységében, hogy te adj olyan mentalitást, hogy megvan mindenünk, odaadtad nekünk. Lehet, hogy egy talentumunk van, lehet, hogy kettő, lehet, hogy öt, lehet, hogy tíz, lehet, hogy száz, de adtál. És szeretnék úgy nézni az életemre, hogy ez az enyém. Tőled kaptam, de most az enyém, és nekem kell gazdálkodnom vele. És szeretnék úgy visszaadni az életünket, hogy ez százszoros gyümölcsöt hozzon, hogy ez tízszeresen meghozza azt, amit te terveztél ránk. És imádkozom azért, hogyha kell, akkor igenis drasztikusan hozzunk döntést. És imádkozom, amit a vezető pásztorunk mondott az egyik nap, hogy ha nem fegyelmezzük a testünket, akkor sajnos a szívünket fogjuk, ami pedig nem jó. Ha nem bünteted a testedet, akkor a szívedet fogod. Én szeretném őszintén pásztorként is vezetni a gyülekezetet abban, hogy igenis, néha az a csoki már nem kell. Néha az az extra filmnézés már nem kell. Néha az az egy óra alvás már nem kell. Sokkal fontosabb lenne veled lennünk, és másokat szolgálni. Taníts meg fegyelmezni bennünket, hogy ne a szívünket büntessük azért, hogy nem csináltuk meg ezeket a dolgokat. Mert te azt mondtad, hogy a szívünkből indul ki minden élet. És hogyha a szívünkre azt mondjuk, hogy rossz, ha a szívünkre azt mondjuk, hogy elvisz bennünket, ha a szívünkre azt mondjuk, hogy lusta, akkor arra a szívre mondjuk ezt, amit tőled kaptunk. Taníts meg bennünket bölcsen élni. Jézus nevében. Amen. Amen.